tartasz holnap napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot. A képzés 2026. szeptemberében indul, nappali és levelező tagozaton is. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozatos formában kerül meghirdetésre. A jelentkezési határidő május 31-e, adta hírül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az idei tanév mottójával, legyetek a remény zarándokai, és 14. Leó pápa gondolatával, rajzoljuk meg a remény új térképeit, köszöntötte Ternyák Csaba egri érsek, az iskolák idén ballagó diákjait, és kéri Isten áldását a ballagókra és hozzátartozóikra, valamint nevelőikre. A főpásztor úgy fogalmaz, remény nélkül magányosnak és elhagyatottnak érezzük magunkat, viszont a reménynek akár apró szikrájával is utat találunk egymáshoz, és rátalálhatunk Istenre. A katolikus nevelés, miközben el akar vezetni Isten ismeretére, nem távolít el földi céljainktól és feladatainktól sem, azáltal, hogy a bizalomra épít egy konfliktusokkal tűzdelt és gyanakvással teli világban. Ternyák érsek úgy fogalmazott, az alapelv, hogy mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk. Így törekszik a krisztusi békére és egységre. Üzenetének végén a diákokat, a hozzátartozóikat és nevelőiket a szűzanya oltalmára bízta. A Keresztény Demokrata Néppárt az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fog dolgozni, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalon anyák napján. A KDNP politikusai anyáknapi üzenetükben kiemelték, számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák a hungarikumnak számító, élethosszig tartó SZJA-mentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat. A Keresztény Demokrata politikusok rámutattak, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele, a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika, melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák lépcsőzetesen bevezetésre kerülő, életük végéig tartó személyi jövedelemadó mentessége. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagy ipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett, 10 mm-nél több eső áprilisban. Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Végül a hétfői időjárásról változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők az égen, a déli szél megélénkül, meg is erősödik északnyugaton. Hétfőn délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő, a szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket, híreinket hallották.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Debreceni Sixtus, ciszterci poptanár egri éveiről beszél, dr. Gál Máté történész levéltáros.
A téma az elég megkapó, úgy gondolom, tehát mindenki minden egri számára úgy gondolom, aki közel áll az egyházhoz, de talán annak is, aki nem, annak ismerős lehet Debreceni Imre Sixtus, ciszterci paptanár neve, aki 1954-ben rejtélyes körülmények között halt meg ebben a városban, de hát a város nagyon-nagyon sokat köszönhetnek, én úgy gondolom, nem csak a vallásos közösség, de azok a rászorulók, akiken nagyon-nagyon sokat segített. Erre a visszaemlékezések és a történeti útfők is meggyőző bizonyítékkal szolgálnak. Ugyanakkor az előadásom címe az, hogy az egri évek, de én egy sokkal tágabb kontextusba szeretném helyezni Sixtus atya életét, hiszen a könyvészeti kutatások, illetve a levéltári források, amelyeket az utóbbi hetekben kezembe vettem, azok sokkal tágabb kontextusba engedik helyezni az ő életét, tehát tulajdonképpen a korai évekről is szeretnék megemlékezni, hiszen az ő megpróbáltatásai és az ő lelkisége tulajdonképpen már 1945 előtt megkezdődött, amikor is, hát sajnos megkezdődött a magyarországi demokrácia felőrlés és egy diktatúrába történő átmenet. Ha debreceni Sixtus életét szeretnénk megismerni, akkor fontos az, hogy ő egy székesfehérvári születésű emberként látta meg a napvilágot 1917. október 10-én, és egy nagyon tragikus esemény követte az ő születését, hiszen édesanyja másnap 11-én belehalt a szülésbe. Tulajdonképpen egy ikerterhességet hordott ki, testvére lazarista szerzetes lett Sixtusnak, és hát édesapja egyedül maradt, mint nagy családos édesapa ebben a nem könnyű időszakban. Sixtus atya 1935. augusztus 29-én lépett be a ciszterci rendbe, és teológiát Zircen, illetve Budapesten végzett. A zirci és a budapesti évek nagyon-nagyon meghatározóak voltak az ő számára, legalábbis a történeti irodalom erre mutat rá. Viszont látható az, hogy egy nagyon-nagyon képzett emberről van szó. Eleinte ő a tanári hivatásra készült. Ezért a Sorbonon és a Bolognai Egyetemen franciát, illetve olasz nyelvet tanult, és legjobb tudomásom szerint, mint fiatal ember, olasz, francia és magyar szakos tanárnak készült az életében. Ünnepélyes fogadalmat 1942-ben tett, pappá pedig ugyanebben az évben, június 21-én szentelte Czapik Gyula veszprémi püspök, akivel az egri évek alatt még találkozott, tulajdonképpen főpásztora lett, amikor Egerbe kerül debreceni Imre Sixtus. 1943-ban némi gyakorló tanári évek után, amit a fővárosban tölt el, előszálláson kezd el káplánkodni. Ez egy nehéz terep, tulajdonképpen a puszták népének pasztorizációját kell végrehajtania ezekben az években, és hát ugye a II. Világháború időszakában, 1945-ben kap plébániát, a nagykarácsonyi cisztercita plébánia plébánosa lesz. Ennek a plébániának az az érdekessége, hogy tulajdonképpen Endrédi Vendel és Svoly Lajos püspök egyességének köszönhetően jön létre ez a plébánia, és 1945. januárjában alapítják, és Zirc nevezi ki a plébánost, illetve annak közvetlen munkatársait, viszont az egyházi kereteket, azokat mégiscsak az egyház megye adja számára. Tulajdonképpen ez az 1945-ös időszak, ez nem csak az egyház, hanem egész Magyarország számára egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Tulajdonképpen a háború zárásának időszaka, és hát ugye a templomot nagyon-nagyon komoly háborús károk érik. A külsejét még hagyján, de a belső részét elég komoly károsodások érik. A sekrestjében ugyanis a szovjet katonák, amit találnak és faburkolat, azt eltüzelik, a szentélyt is megrongálják, és hát ezt a háborús kárt, ezt enyhíteni kell. Hozzátenném, hogy ez a templom még jobban járt, úgymond az átvonulás időszakában. Ugye tudjuk azt, hogy Heves megyében például a maklári templomot a visszavonuló németek felrobbantották, de a kerecsendi templom sem érdemelt jobb sorsot a háborús átvonulások időszakában. Ugyanakkor, mint fiatal plébánosnak, ezzel a kihívással meg kellett küzdenie. És hát ugye az egyházközség szervezetének kiépítése is az ő feladata volt. Ugye a képviselőtestület tagjait megválasztották, körülbelül 1100 hívő lelki vezetése volt rábízva, akiknek a legnagyobb része a majorságokban élt, szétszórtan, és hát ezekből a majorságokból arányosan állt össze a testület. A katolikus akciót, vagy akciókatolikát is újra szervezi, azért mondom, hogy újjá szervezi, mert ezek hitbuzgalmi egyesületek a két világháború között virágzó életet éltek már a térségben is, és hát ugye rendbe hozta az egyházi ingatlanokat, ugye az iskolát, a templomot, és hát ugye nagyon-nagyon fontos, és ez a későbbi konfliktusokra való tekintettel még egyszer aláhúznám, hogy az egyházi ingatlanok használatát is ekkor szabályozzák. 1945. decemberében ugyanis a gyülekezet eldönti, hogy az egyházi ingatlanokat bérbeadással fogják hasznosítani, és itt a kommunista párttal történő első konfliktusok magvai is elvetődnek, már olyan értelemben, hogy ebbe kapaszkodik bele tulajdonképpen a helyi kommunista szervezet. A Szívgárda, a Kalott és a Kalász a fiatalok számára nyújt lelki gondozást és közösséget. Ezeket, mint mondottam, újjá kellett alapítani. A Jézus Szíves Szövetség, a Katolikus Népszövetség, a Rózsafüzér Társulat és az Oltár Egyesület pedig a felnőtteknek nyújt közösséget. És hát nagyon erős karitász munka jellemzi egyébként Sixtus atyát ebben az időszakban is már, hiszen a budapesti gyermekeknek a nyaraltatását szervezi meg például, de cipőgyűjtésbe kezd olyan kibombázott családoknak, akiknek erre se jutott. Tehát konkrétan itt azt lehet mondani, hogy egy újrakezdés történik, és egy belső építkezés is. Nagyon-nagyon fontos ezen kívül megemlítenem a felbukkanó telepeseket, ugyanis ekkor találkozik debreceni Imre Sixtus atya bizonyítottan életében először Heves vármegyei emberekkel. Ez nem annyira közismert, azt gondolom, az ő életéből, viszont, hogy ezt megértsük, meg kell értenünk azt, hogy a korszakban zajlik a 600/1945-ös rendeletnek a végrehajtása, ami a földbirtok reform végrehajtását foglalja magában. Tulajdonképpen a Magyar Kommunista Párt, illetve a Parasztpártnak a radikális földbirtok reform javaslatának szereznek érvényt, tehát a nincstelenek földhöz juttatása az elsődleges cél. Ugye a kisgazdák más koncepcióval álltak elő, ők azt mondták, hogy a földbirtokkal már rendelkezők kapjanak földet, és eszközzel már rendelkezők kapjanak földet, hogy életképes családi birtokok jöhessenek létre, ne pedig nadrágszíj parcellák, ami gyakorlatilag nem elegendő egy család ellátásához. Ez a radikális földreform, ez nyilvánvalóan nagyon-nagyon komolyan érintette az egyházakat. A katolikus egyháznak volt a legkomolyabb és legkiterjedtebb földbirtoka Magyarországon 1945 előtt. Egyébként maga az egyház is jogosnak gondolta a földreform rendelet aktualitását, ugyanakkor annak végrehajtásával nem tudott egyetérteni, hiszen a kártalanítást homályban hagyták, majd pedig totálisan elmaradt. Ráadásul tudunk azokról a fajta visszaélésekről, amik plébániákat, iskolákat, fenntartó egyházakat érték ebben az időszakban. A plébániának a földbirtok reform végrehajtásának végén 25 kataszteri hold földje maradt, amit csak halkan jegyeznénk meg 1948 után a kulák határt jelentette. Tehát rengeteg plébános azért került kulák listára, mert a megmaradt földjei azok pontosan ebbe a kategóriába estek. Tehát tulajdonképpen a megmaradt földbirtok az egy idő után nagyon-nagyon terhessé tudott válni az embereknek. Ennek nyilvánvalóan politikai háttere van. Viszont ez óriási konfliktusokat is gerjesztett, hiszen 1945-ben az Országos Földbirtok Rendező Tanács eldönti, hogy előszállás néven új települést fog létrehozni, ahova telepeseket fog beköltöztetni. Ezzel tulajdonképpen nem is lett volna semmi probléma, hiszen Mátraderecskéről, illetve Visznek községből 78 telepes család érkezett ekkor a plébánia területére, és ezek a telepes családok tulajdonképpen olyan emberek voltak, akik helyben, tehát Viszneken, illetve Mátraderecskén nem jutottak földhöz a földreform rendelet során, hiszen a helyben kioszható földeknek a nagysága az nem volt elegendő. És hát ugye ezek az emberek, akik oda költöztek, adómentességet kaptak, ami pedig a helyi társadalommal okozott óriási konfliktusokat, tehát tulajdonképpen van egy óriási földéség, mind a helyi társadalomban, mind a telepesekben, és hát ott van Sixtus atya a maga kis 25 kataszteri hold földjével, és tulajdonképpen támadások célkeresztjébe kerül. De miért is kerül a támadások célkeresztjébe, és miért is okoz ez a radikális földreform rendelet óriási zűrt és konfliktusokat? Ugye eleve van egy konfliktus a helyi lakosság és a telepesek között. A telepesek ugye adómentesek, a helyi lakosság nem. Viszont a telepeseknek sem jut elég föld helyben. Ráadásul azt azért tudni kell, hogy a telepesek megérkezése az azt jelentette, hogy a családfők érkeztek meg először előszállás területére, a család pedig otthon maradt, amíg ki nem építették a megfelelő házakat, illetve lakóingatlanokat számukra, és hát ez nem ment jól, nem ment megfelelő ütemben. Tulajdonképpen olyan telepvezetőket jelölt ki az Országos Földbirtok Rendező Tanács, akik szakemberek voltak, tehát mérnökök, agrárszakemberek, és az ő vezetésük alatt történt mindez. A Magyar Kommunista Párt egyébként velük szemben is elég komoly sajtóhadjáratot indított, nem csak Sixtus atyával szemben. És hát ugye ezeket a helyi társadalomban lappangó konfliktusokat a Magyar Kommunista Párt helyi szervezete taktikusan kihasználja, tulajdonképpen a telepeseket lépteti be a kommunista pártba. Miért is tudja őket beléptetni, hiszen eleve nagyon-nagyon nehéz körülmények között élnek, viszont a földbirtokreform, illetve azok az ígéretek kecsegtetőek számukra, amik tulajdonképpen a MKP-hoz sodorják őket. És hát az első látványos támadás Sixtus atya ellen 1947. február 1-én következik be, Fejér vármegyei Lapban Segítséget a puszták népének címmel egy ciklát, napvilágot, ami tényfeltáró jellegű, már bizonyos értelemben, és ebben Sixtus atyát tulajdonképpen egy antidemokratikus, népnyúzó, a szokásos MKP-s szlogenekkel látják el, és hát erre Sixtus atya válaszol, egyébként rengeteg valótlanságot tartalmaz a cikk. Eleve úgy kezdik, hogy egy internált papról van szó. Legjobb tudomásom szerint őt 1945-ben rendőri felügyelet alá helyezik, de nem internálják. Tehát a lejáratás, az, hogy itt játszanak ezekkel a kategóriákkal, az egyértelműen kiderül a cikkből, és hát ugye nyilván a 25, megmaradt 25 kataszteri holdja miatt tűzi tollhegyre tulajdonképpen a cikk írója ezt az atyát, és tulajdonképpen kiket szólaltat meg, hát azokat a telepeseket, akik már pártagsággal rendelkeztek ebben az időszakban. Nyilvánvalóan itt fiktív információk keverednek a valós információkkal, tehát ez egy szokásos lejáratú cikk a korszakban, tele van vele egyébként a sajtó ebben az időszakban, főleg 47 után ez nagyon-nagyon komolyan felerősödik. És hát ugye a nagykarácsonyi alapszervezet alapvetően elkezd mozgolódni, és hát Sixtus atya bántalmazására 1947. szeptember 7-én kerül sor. Ekkor ugye a vasárnapi miséről lép ki a templomból, és pártjelvénnyel ellátott emberek, karszalagos emberek körbeállják, kérdőre vonják, a földön nagyon komolyan megrugdossák, összetörik a szemüvege, és a helyiek, akik Sixtus atya védelmére kelnek, és a kommunista párt tagjai között tömegverekedés tört ki. Ennek van egy komoly előzménye, mégpedig Ballagó László tanító személye, aki ellen a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálatot rendelt el. Ő az egyházi iskolában tanító, állami tanító volt, ez ugye itt iskolatörténész kollégáimtól kértem ebben iránymutatást, hogy ez hogyan is volt, hogy egy állami tanító egyházi iskolában, hát ugye a háborús utáni zűrzavar miatt kellett pótolni állami tanítókkal az állományt, ugye rengetegen fogságban voltak ekkor, frontszolgálatot töltöttek be. Az a lényeg, hogy Ballagó László tulajdonképpen nagyon trehányul látta el a feladatait a helyi iskolában, és ezt Sixtus atya is sérelmezte, és hát a hitoktatáson tulajdonképpen ateista színezetű monológokat mondott a gyermekeknek, tehát a nevelést is félrevitte, de abszolút tanmenet nélkül tanított és egyebek, és hát a VKM tulajdonképpen, illetve a VKM utasítása alapján tulajdonképpen Svoly Lajos eltávolítja a pozíciójából Ballagót, és ő is ott van azok között, az emberek között, akik megtámadták Sixtus atyát a templom előtt. És hát a nagykarácsonyi kommunista párt 1947. decemberében tulajdonképpen a megyei bizottságtól kér segítséget, hogy eltávolíthassák Sixtus atyát a plébánia éléről, és hát radikális iskolaállamosítást követelnek. 1947-ben ugye tudjuk, hogy 48-ban államosították az egyházi iskolákat. Ekkor leinti radikalizmusa miatt a megye bizottság a helyi követeléseket, mondván, hogy próbáljanak felbújtani minél több kisgazdapártit, minél több parasztpárti embert, ne használjanak pártjelvényeket, írjanak egy levelet a megyebizottságnak, és majd mi elintézzük, hogy el legyen onnan távolítva a pap. Tehát ez ebben az időszakban teljesen bevett módszer volt, pártirányítással eltávolítani egy egyházi szemét. Ráadásul ugye a telepes lakosság azt kezdi el hangoztatni, hogy ők fekete papot akarnak, tehát fekete reverendás papot akarnak, nem pedig ciszterci papot szeretnének. A konfliktusok tulajdonképpen 1948. októberére odáig fajulnak, hogy Endrédi Vendel elteszi a plébánia éléről debreceni Imre Sixtust, és Terebesi Andor kerül az ő helyére, de ugye kevés szó esett talán Sixtus atyáról, hogy mit is tette a közösségben a béke érdekében. Hát ő például munkát adott azoknak a telepeseknek, akik ellene voltak tulajdonképpen, vagy kommunista pártagsággal bírtak, és az ellenszolgáltatás terményben adta nekik oda például, bevette őket az egyház tanács tagjai közé arányosan. Tehát ő próbált törekedni a békére, legalábbis erre mutatnak a történeti kútfők, illetve az ő utóélete, hiszen teljesen távol áll tőle az, hogy a közösségében ellentéteket szítson. És hát ezután következtek az egri évek, talán itt kicsit hosszasan beszéltem a korábbi plébános éveiről, és hát azért fontos tisztáznunk azt, hogy a ciszterciéknek és egernek milyen a viszonya. Ugye maga a Szent Bernát plébánia 1944-től kap plébániai rangot, de a ciszterek már a 18. századtól jelen vannak a településen, oktató-nevelő munkát végeznek, ami nagyon fontos, tehát tulajdonképpen gimnáziumot és az azzal együtt működő általános iskolát működtettek a városban, ugye Budán, Baján, Székesfehérváron, Szegeden és Egerben működtek ilyen intézmények 1948 előtt. Ugye beszéltünk az 1948-as iskolaállamosításról, és hát nagyon fontos szerepe volt az iskolaállamosítások után és a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása után Hegyi Gábor kapisztrán Perjelnek. Hegyi Gábor kapisztrán egyébként az iskolát is vezette, illetve a rendházat is, 1948, illetve 1950 a szerzetes rendek működési engedélyének megvonása előtt, és egyébként az illegálisan működő ciszterci rendnek a helyi szervezetét is ő vezette 1950 után a Budapesten működő illegalitás vezetése alatt. 1948-ban ugye államosítják az iskolát, ekkor veszi fel a Gárdonyi Géza gimnázium nevet. Tulajdonképpen a püspöki kar döntése értelmében nem vállalhatnak a szerzetes tanárok pozíciót, állami pozíciót, ez a kivétel volt ugye a hitoktatás. Tehát hitoktatás, ez egy nagyon fontos konfliktus forrás lesz egyébként a 40-es évek második felében, illetve az 50-es évek első felében. És itt nagyon érdekes mozgások történnek a belvárosi iskolákban. 1949-50-es tanévben az egész Gárdonyi átköltözik a Dobó István gimnáziumba, és tulajdonképpen tanári karral, diákostul, mindenestül elköltözik, és beköltözik az épületbe az Állami Pedagógiai Gimnázium, illetve egy évig az Állami Közgazdasági Gimnázium is itt kap helyet. Tehát nagyon-nagyon komoly vándorlások vannak, egy viszont állandó a rendház, illetve az iskola egybeépült, ami szintén egy konfliktus forrás volt a kommunista diktatúra időszakában, hiszen a szerzetesek, amíg ugye nem zavarták szét őket és nem államosították az épületet, addig ott éltek bent, és bizony-bizony ez a lelkiség, ez áthatotta az intézményt.
Kedves hallgatóink, dr. Gál Máté történész, levéltáros, dr. Debreceni Sixtus, ciszterci paptanár egri éveiről beszélt. Előadását egy hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Ezt elmondani rettenetesen nehéz, mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen.
De majd vége lesz, hiszen, és ha próbák jönnek.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Műsorunkban folytatjuk a megkezdett beszélgetést dr. Oswald Péter, nyugalmazott intenzív terápiás osztályvezető főorvossal. Péter bácsi a családja és a hitre jutása történetei után az élet és a halál határmesdjéjén átélt megtapasztalásait osztja meg hallgatóinkkal. Tartsanak ma is velünk!
Nem hagyom magam, minden gondom sterhen, mert már tudom jó, hogy kedves, és a szíved érte még. Jóságos kegyelmed nekem mára is.
Vendégünk dr. Oswald Péter, aneszteziológus, a Tétényi úti, ma Szent Imre kórház intenzív osztályának nyugalmazott főosztályvezetője. Több mint 50 évig végzett hivatásában megszámlálhatatlan betegnek segített, hogy visszatérjenek az életbe, emellett folyamatosan szembe kellett néznie a halállal is. Az lesz a fókusz a beszélgetésünknek, hogy miért és miként hisz Péter bácsi a feltámadásban. Erről orvosi, hitbeli és személyes aspektusból is szól majd. A sok-sok mély és drámai történet, ami megesett az intenzív osztályon, hogyan vált személyes tapasztalatává is? Amikor megtörtént az, hogy ha jól számolom, 50 éves kora körül egy olyan baleset érte, aminek nyomán, ahogy fogalmaz, meghalt és újra élesztették. Mit adott egy ilyen személyes tapasztalat?
87 Mikuláskor született meg az utolsó gyerekem. 88 februárban, tehát 3 hónapos volt. Kutyasétáltatás közben egy baleset ért engem, egy súlyos baleset, aminek következtében a bal bokám és a bal lábszáramat alkotó 3 darab csont 14 darabra tört. A baleseti sebészeti intézetben fémlemezzel, csavarokkal, mindennel csodálatos módon helyreállították a járóképességemet, nem csak járni, futni is megtanultam még, de hónapokig betegállományban voltam. A betegállományom során betartottam mindazokat az utasításokat, amiket be kellett tartani, de egy rövid hónappal a balesetem után tüdőembóliát kaptam. Nem egyet, nem kettőt, számosat, sokat, mind a két oldalra. A saját intenzív osztályomra vittek. Ott a helyettesem elmondása szerint, tudod főnök, behoztak a mentők, letettek az ágyra, bekötöttünk egy reumakodex infúziót, anafilaxiás sokkot kaptál, se perc alatt lángvörös lett a tested, és meghaltál. Nehezen indult meg a vérkeringésed, és csak 2 nap múlva derült ki, hogy a fejed is itt maradt, nem csak a tested. Egy anafilaxiás sok következtében megállt a vérkeringésem, megállt a légzésem, és hosszasan újraélesztettek. Akkor még nem tudtam, de átéltem ugyanezt, amit azóta sok-sok ember elmondott. Óriási irodalma van már a halál közeli élményeknek, már a világon rengeteg ilyen történt. Vannak egyedi beszámolók, vannak eseti orvosi beszámolók, és vannak előre tervezett, tudományos program alapján készített beszámolók, nagy létszámú beteg előre felkészített vizsgálatok alapján készített beszámolói. Egy része úgy 15-20% között számol be arról, hogy különleges élményeket élt át. Ezt az élményt én is átéltem. Kevés olyan intenzív terápiás orvos van, aki ilyen helyzetbe kerül. Ugye én igazából a 60-as évek elején kezdtem el az intenzív munkát, és 88. február márciusban történt ez az esemény, tehát már egy évtizedet dolgoztam ebben a szakmában, amikor én is meghaltam, és engem is újraeztettek. Nem nagyon beszélgettem róla. Akkoriban még azt mondták, hogy hát ez az ember halott volt. Nem olyan az agya már, mint amilyen régen volt. Furcsaságot beszél, biztos, hogy alkalmas arra, hogy vezessen egy kórházi osztályt. Én azonban miután ugyanazt átéltem, mint mások, előbb-utóbb ösztönzést kaptam, hogy hát most ne félj, hát mondd el.
Mennyire volt ez egy életfordító élmény, ahogy erről sokan beszél?
Életfordító volt. Az egész világnézetem, mindenem megváltozott. Ugyanis ennek az élmény sorozatnak az a lényege, hogy az ember másfajta létformát ismer meg, mint amiben az életét töltötte. Én ma intenzív orvosként igazából egy kicsit értem is, hogy miért van ez. Voltak olyan kutatásaim, és annyi olyan embert láttam, hogy a megfigyeléseim alapján merem mondani, hogy egy kicsit közelebbről látom már a saját élményem alapján, hogy mi is történt valójában. Amiről beszámolnak ezek az emberek, az a következő. Megszűnik a félelem, megszűnik a fájdalom. Végtelen béke és megnyugvás vesz erőt rajtam. Tudom, hogy meghaltam. Na most ez egyik olyan furcsa élmény, amit egyesek elmondanak, a testen kívüliség, hogy van valami, ami az emberbe benne él, és az ember testi halála után kívülről képes látni a testét, és mégis ő maga az az ugyanaz. Na hát ez egy olyan dolog, ami megmagyarázhatatlan. Ennek következtében azok az emberek visszatérnek ilyen esemény után, avval szokták kezdeni, hogy nem tudom megmagyarázni, hogy mi történt velem. De csupa olyan dolog, ami nem létezik, ami nem fordulhat elő.
Lélekhangoló.
A másik, hogy elsötétül a világ. Csönd lesz, béke és sötét. És akkor egyszer csak elkezdek haladni. Leginkább repülni, ezt tudom mondani, és van egy sötét alagút, amin megyek, és van a végén egy fénypont, és afelé megyek, végtelen sebességgel. És közben a sötét alagútban leperek előttem az életem. Mindaz, amit elrontottam, amit elhibáztam, amiért leszittak, amiért bűnösnek tartanak, ami rossz volt az életembe. És leperek előttem az a néhány, ami jó volt az életembe. És ez a kettő, mint egy diafilm sorozat, végtelen sebességgel lepereg előttem. És akkor odaérek, és a sötét alagútból kijutok egy fényes pontra, ami egy csodálatos virágos mező, ahol a virágok végtelenje nyílik, amit én is láttam. Ahol egymás mellett nyílnak olyan virágok, amik nem is szoktak egymás mellett nőni, és csodálatos és illatos. És olyan zene szól, amilyen zene nincs. Olyan színeket látok, amilyen színek nincsenek. A zene nem abból áll, amit mi ismerünk, végtelen dallamban, mert nem csak az a hét hang ismétlődik, meg a fél hangok köztük, hanem még sok-sok hang ismétlődik. És én látom nem csak azt az embert, aki velem szemben ül, hanem Azt is látom, hogy hátul a blúza nincs begombolva, és hasonlókról számolnak be. Az alapkérdés, amiről mindenki beszámol, hogy ahol én jártam, ott megszűnik a tér, és megszűnik az idő. És én megtapasztaltam, hogy mit jelent az, hogy jövök valahonnan, megyek valahová, nem tudom honnan jövök, mert olyan végtelen messziről jövök, és olyan végtelen messzire megyek, és mindegy, hogy most hol vagyok az útnak, melyik részén, mert itt is voltam, ott is voltam, itt is vagyok, ott is vagyok, és térben ugyanez van, hogy én most itt is tudok lenni, és tudok ugyanakkor Rimaszombatban lenni, ahol születtem, és tudok ugyanakkor az Egyesült Államok ilyen és olyan városába lenni, ahol egyszer már egy bizonyos engedményes évtizedek után meglátogathattam egy rokonomat, és ott tudok lenni azonnal, nem az álmomba, nem a fényképre emlékszem vissza, ott ülök fele szembe és beszélgetek. És nem tudom, hogy mi a mennyország, de én tudok másik világban is lenni, mint amiben eddig éltem. Na most ezt elmondani rettenetesen nehéz, mert akinek elmondom, annak fogalma sincs, hogy miről beszélek. De én ott voltam, és én már sejtem, hogy mi a végtelen. És el tudom hinni azt, amit átéltem, hogy ott találkoztam egy fény lénnyel. Ez a nagy fényesség valaki volt. Nem volt formája, alakja, nem az a kép volt, amit lefestettek az Úristenről. Valaki volt. Nehéz volt belenézni, mert olyan fényes volt, de nem vakított, mint a lámpa, amivel a szemembe világítottak a rendőrségen, amikor meghallgattak. És akkor szólt hozzám ez a fény. És azt mondta, hogy te vágyódsz ide, megölelni akarsz engem, de te még nem jöhetsz. Neked még van dolgod a földön. És akkor seperc alatt megváltozott minden, és fölébredtem a kórházi ágyban, ahova két nappal ezelőtt beszállítottak engem. Sziasztok, gyerekek! És ébren voltam. Nekem számos olyan betegem volt, aki napok, hetek, olyan is volt, aki hónapok után jött vissza, és visszajött, és folytatta az életét. Na most ez az egyik dolog. A másik, hogy azoknak az embereknek az élete, akik visszajöttek, megváltozik. Eddig az volt a fontos, hogy én kapjak. Attól a naptól kezdve az volt a fontos, hogy ha csak lehet, akinek csak tudok, adjak valamit. Az volt a fontos, hogy az enyimek sikeresek legyenek. Most az volt a fontos, hogy ez a szerencsétlen, akinek senki nem segít, aki kikerült a társadalom szélére, hogy ennek segítsen. Más szemüvegen át nézte az életet mindegyik, aki visszajött. Ezért sok ember nem is volt sikeres, mert hiszen a visszajöttek között voltak bűnözők, voltak más kizsákmányoló bankárok, és a korábbi életformájukat nem tudták tovább folytatni. Szóval számos olyan dolog történt, hogy ne én magam felé, hanem amit kaptam, azt másnak odaadni. Ez történt velem is.
Vendégünk dr. Oswald Péter, nyugalmazott anesteziológus és intenzív terápiás orvos.
A halált érintő emberi tapasztalatokról beszélgetünk, illetve a halál közeli élményekről. Mennyiben, miben különböznek mégis a klinikai halálból visszatértek beszámolói?
komoly irodalma van már annak, hogy ugyanarról a történetről számolnak be az európai emberek, mint a dél-afrikaiak. Ugyanabból számolnak be a diplomások, mint a négy elemit végzettek. Ugyanarról számolnak be a 70 évesek, a dolgozók és a gyerekek. A saját szavaival ugyanazt fogalmazza meg, pontosan ugyanazt a történetet. Mindegyik olyannak az élete megváltozik abban, hogy egyik sem fél a haláltól. Én sem. Megszűnt a halálfélelmem. Azóta nem félnek az élettől sem. Nem félek kimondani olyat, amit azelőtt nem mertem kimondani, mert milyen bajom lesz nekem abból, hogy ezt elmondom. El kell mondanom azt, amit el kell mondanom. Megdöbbentő módon olyan emberek, akik valamilyen szenvedély betegei voltak, kábítószeresek, alkoholisták, dohányosok, vagyongyűjtő szenvedély, játékszenvedélyesek, aki a szociális gondozásban dolgozik, az tudja, hogy milyen rettenetes, feszült munkát jelent az egy embert leszoktatni, kiemelni abból a közösségből, ahol ő volt, és beültetni egy másikba, hogy beletanuljon az új élet formájába, hogy hogy lehet kábító nélkül, alkohol nélkül élni. Egyik napról a másikra teszik le a poharat, nem szúrják többé a kábítót. Ma már ilyen beszámolókból is sok-sok van a világon. Sok mindent tudunk, egy dolgot nem tudunk még. Hogy a fenébe történt meg ez a változás? Hát ez ugyanaz az ember, és mégsem ugyanaz az ember.
Aki találkozott ezzel a fénylénnyel, az nem mehet úgy tovább, hogy ez érintetlenül hagyja. Emellett néha lehet olyan esetleg, ahol gyötrelmes ez az újrakezdése az életnek, ez az újraindulás, nem?
A halálnak többféle formája van. A természetes, hogy élünk, öregszünk, gyengülünk, betegszünk, és egyszer elfáradunk és meghalunk. Ahogy a természetben tavasz, nyár, ősz, tél van, és minden évben megújul a természet, és utána az a virág, amelyik ott volt a mezőn, az már nincs ott többet. Abból a hagymából egy másik ugyanolyan virág jött elő. Na most az emberi életen is úgy van, hogy az, aki visszajön, az másképp jön vissza. Én, mint intenzíves orvos, ezt úgy látom, hogy a halálnak az a formája, amikor valaki lenyakaznak. Az egyik pillanattól a másikra történik. A halálnak az a formája, amit természetes haldokló halálnak nevezik, az is befejeződött. A mai világban visszahozunk embereket, akik valamilyen okból hirtelen haltak meg. Megütötte az áram, a villamoson meghalt, a mentők újra eszedték és idehozták hozzánk. Tehát valami miatt természetellenes körülmények között hal meg, de elkezdik az újraélesztését, vagy valamilyen oknál fogva megszűnik az az ok, ami őt a halálba viszi, és még képes visszajönni, ez is egy csoport, a legtöbb az újraélesztettek csoportja. Na most a halál ilyen esetekben is nem hirtelen következik be, van 4-5 perc, amíg egy ember visszahozhatatlanul a biológiai halál állapotába kerül, a klinikai halál állapotából, de néhány percen belül megindítja valaki ezt kívülről, akkor vissza tud térni és meg tud újra indulni. Az agy az alatt nem működött, de az agy halála is olyan, hogy a vérkeringés egy bizonyos irányban halad. Ami minket emberré tesz az állaton túlmenően, az, ami úgynevezett frontális lebenyünk, a homloklebeny. Attól vagyunk emberek, mert mi többet tudunk, mint az állatok, mert mi tudunk újat alkotni, újat teremteni. Most a meghalás úgy kezdődik, hogy a vérkeringés elégtelensége a szívtől legmesszebb lévő agyterületeken indul, ami legmesszebb van a szívtől. Na ez centiméterre is történik. A homloklebenytől, a koponya tetőn, a koponya falon lévő lebenyekig, az alatta lévő központokig, többek közt az úgynevezett talámusz és hipotalámusz régiójáig, mert mindegyikben más központok vannak. Van a tudásközpont, ugye a legfelső emberi központ, aztán vannak a tanult központok, vannak a az érzékszerveinknek és a működő testszerveinknek vannak központjai, a haláncsíkolt izomzatnak, hogy fölemelem a kezem, a lábam, futni tudok. Az érzőidegeknek is vannak központjai, ezek lejjebb vannak, ezek vannak a talámuszban és a hipotalámuszban. Ezek alatt van a következő lépcső, a nyúltagy, ahol a légzőközpont és a keringési központ van. Utoljára szűnik meg ennek a vérellátása, mert ez van legközelebb a szívhez. A legmesszebb van a homloklebeny. Na most, ha a halál nem egyik pillanatról a másikra következik be, hanem hosszasan, sőt, valaki megindítja az vérkeringést, akkor a meginduló, bimbódzó vérkeringés az agy működés egy részének a határa és a nem működésének a határa területén van. Na most ez milliméterről milliméterre más és más. Az, amit az összes ilyen ember beszámol, annak az alapkérdése az az, megszűnt a tér és megszűnt az idő. Ez azért van, mert az érző központoknak az a része, ami az úgynevezett mély érzés, az is megszűnik. Ha ön becsukja a szemét, körbeforgatja a fejét, akkor pontosan tudja, hogy itt van a lábam, itt a karom, gyűrű van a kezeme, nem látja, de mégis tudja. Azt is tudja, hogy ül, áll, vagy fekszik. Mert az a mély érző idegek meghozzák a jelzést. Ha megszűnik a mélyérző idegeknek a jelzése, elvész az, ami képes jelezni azt, hogy én ülök, állok, megyek, és ezért fogalmaz a legtöbb ember úgy, amikor erről az élményről beszámol, hogy én repültem. Mert megszűnik a földhöz kötöttségem, szabadon tudok közlekedni. Visszafele is tudok menni a szüleim, a nagyszüleim felé. Előre is látok, olyan dolgokat tudok megérezni, amit a másik ember nem érez meg. Érdekes. Azt most, hogy felébredtem, már nem érzem. Már elmúlt. De olyan dolgokat tudtam, amit elképzelni se tudtam. Na most ez a talámusz és hipotalámusz területének a kiesése. Ez minden egyes ilyen visszatért ember beszámolójában benne van azonosan. A klinikai halálból fölélesztett ember innen tér vissza, és valóban van egy időbeliség abban, hogy a vérkeringés megindul ezekben az agyterületekben.
Erőteljesen képviseli azt, hogy nem fél a haláltól már. Mire készül ennek fényében így 91. életévét betöltve, úgymond betelve az élettel, hogy mi várja majd ott az örökké valóságban? Felolvasnék ide egy igét, amikor Jézus azt mondta János evangéliumában, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Mi vár ránk hívő emberként, és hogyan tekint előre?
Tulajdonképpen a mondat ugyanaz, mint a János 3.16, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye én nem vagyok teológus. Én bibliaolvasó ember vagyok, de nem vagyok biblia tanító ember. Szóval én ezt a magam nyelvén úgy fordítom le, hogy az Úristentől kaptunk egy útlevelet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ez az ő oldala. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a másik oldal, az én oldalam, ez a vízum. Meg kell kapjuk a vízumot is, hogy beléphetünk abba az országba. A vízum az, hogyha valaki hisz ő benne, ha elhittem, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm is, akkor kaptam egy belépőt oda. Ő megtette a magáét, kereszthalálon meghalt a Isten fia, és az én dolgom csak annyi, hogy elhiggyem, hogy az én bűneimért is meghalt. Ez a kereszténység lényege tulajdonképpen. Hozzátartozik ehhez az is, hogy amikor én meghaltam, én ugyanúgy átéltem a diafilm sort, mint mások. Nekem is voltak bűneim, és voltak, amit jól esett hallanom. Az első bűn, amit a diafilm bepergetett a szemem elé, még első elemista voltam, az utcánkban lakott egy kis fiúcska, úgy hívták, hogy Gyunk Otto. Mi úgy csúfoltuk őt, hogy Gyunk Otto, Bunk Otto, mert budácska volt. És amikor elmentünk és találkoztunk vele, akkor azonnal elkezdtük. És az első élményem, amit átéltem, hogy elmentem a Gyunk Ottói kapuja előtt, ott állt a kapuhajban Otto, a következő pillanatban én álltam a kapuba, én voltam Gyunk Otto. És elmentek előttem a gyerekek, és nagyon fájt nekem, hogy csúfoltak. És kiperdült a könyv a szememből, és befutottam az udvarra, hogy elsírjam a bánatomat az anyámnak. A bűnlajstromom ezzel kezdődött. 5 éves korom óta nem jutott eszembe ez, addig, amíg a klinikai halálom be nem következett. Az utolsó ítélet nem olyan, ahogy mi képzeljük, hogy azért büntet meg, mert nem mentem el vasárnap a templomba, hogy nem gyóntam, hogy áthágtam az x-edik parancsolatot. Azért büntet meg, aki bennem élt születésem óta, valaki, az ennek a tanúja volt. És ő visszapergette nekem a filmen azokat a sorozatokat, amiért széljeltem magam, ami fájt, amivel másnak fájdalmat okoztam. Másik oldal, feküdt nálunk az intenzív osztályon egy nagy, jól menő cégnek a gazdasági igazgatója. És amikor mégis meggyógyult, hazament, eljött hozzám a vállalat vezérigazgatója, és megköszönte, hogy a gazdasági igazgatóját visszakapta, és letett az asztalomra egy vastag borítékot. És én azt mondtam neki, hogy köszönöm, jól esett, hogy hozta, de én ezt visszaadom. De gyártottak Nyugat-Németországban egy olyan altatószert, amivel el tudunk altatni az éternél 100-szor gyorsabban gyerekeket, és olyan gyorsan tudjuk felébreszteni is, de igen könnyen meg lehet ölni vele, ha nem tudom, hogy mennyit lélegzett már be. Szükségem volna egy olyan műszerre, ami megmutatja, hogy a gyerek kilégzett levegőjében hány százalék van ebből az altató szerből. Nekem nagyon nagy szükségem volna erre a pénzre, de nem kérem, vegye meg nekem ezt a műszert. 2 héten belül ott volt. És nyugdíjazásom után az igazgatóm azt kérte, hogy maradjak még ott altatóorvosként a kórházba. Azt mondta, a fülorvosi műtőbe menj, mert ott sok gyereket altatnak. Napi 6-7 gyereket altattam. 10 év alatt 10 000 gyerekét. És nem halt meg egy sem. A világ statisztika szerint minden 5 000 gyerek altatásra esik egy haláleset. Amikor meghaltam, akkor az egyik ilyen diapozitív az volt, hogy ott ül velem szembe a vezérigazgató úr, és azt mondja, hogy megveszem. Nem csak a gazdasági igazgatómat kaptam vissza, hanem az Istenbe és az emberbe vetett hitemet is.
Egy nap végre látlak, a hitem célba ér, és mindent, ami fáj, te már elfeledtettél. Mert én tudom jól, hogy kedvesz, és a szíved érte még.
Kedves hallgatóink, a korábbi beszélgetésünk folytatását hallhatták dr. Oswald Péter nyugalmazott anesteziológussal, intenzív terápiás osztályvezető főorvossal. Az interjúk meghallgathatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.lutheran.hu rádió menüpontja alatt. Kövessék a Lélekhangolót Spotify-on is, a YouTube-on Evangélikus Missziói Központ név alatt találhatják beszélgetéseinket. Az Evangélikus Rádió Missziónak SMS-ben üzenhetnek a 0620 620 36 79-es számon. E-mailt az evmis@lutheran.hu címen fogadunk. Most hallgatóinktól szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk. Halleluja, halleluja.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.